kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb adómentességet ígér a kormány nevében az építési és közlekedési miniszter. Lázár János tegnap a Sárospataki Lázár Infón az Economist gazdasági portál tudósítása szerint azt jelentette be, hogy 2030-ra a gyermeket vállaló nők egész életükre szóló személyi jövedelem adómentességet kaphatnak. Változhatnak a CSOK plusz feltételei, a társadalmi egyeztetése bocsátott tervezet alapján a házaspárok életkorára vonatkozó feltételben várható módosítás. A 14. havi nyugdíjból egy heti részt már jövőre kifizethetőnek tart a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, a teljes összeget 2-3 év alatt kaphatják meg a jogosultak a gazdaság teljesítményétől függően. Folyamatos rekordokat dönt a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér forgalma, hangsúlyozta Lóga Máté a TV2 műsorában. A gazdaságfejlesztésért és iparért felelős államtitkár, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke szólt arról is, hogy szeretnének kialakítani közvetlen vasúti elérhetőséget Budapest városközpont és a repülőtér között, mindezt úgy, hogy a vonalat becsatlakoztatják az országos gerinchálózatba, így a vidéki nagyvárosok számára is elérhetővé válik a repülőtér, valamint megépül a hármas terminál. Eredetileg 2 milliárd forintos kerettel írták ki a munkakörülmények fejlesztése című pályázati felhívás első ütemét a kis és közepes vállalkozások számára, ám szükség volt egy 1,5 milliárdos keretemelése a nagy érdeklődés miatt, mondta el a munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás felügyeletért felelős helyettes államtitkár az M1 állami televízióban. Zöld Nagy Viktória kifejtette, az 500 ezer és 20 millió forint közötti munkavállalónként maximum 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatásokról csütörtöktől születnek meg az első pályázati döntések. Szeptemberben a termékkülkereskedelmi aktívum 589 millió euró volt, az egyenleg 297 millióval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 0,5%-kal, a behozatali 8,4%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A kiigazított volumen 2,4%-kal maradt el a 2025. augusztusitól az export esetében, az importé pedig 3,8%-kal meghaladta azt. Újraindult a termelés a Dunai finomítóban csökkentett kapacitással, írta meg közleményében a MOL. A társaság hangsúlyozta, ütemterv szerint halad a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása, Magyarország ellátása biztosított, van elegendő üzemanyag, zajlik a kárfelmérés is. Forrásvesztés nélkül zárta Magyarország a 2014-2020-as uniós pénzügyi ciklust, közölte a közigazgatási és területfejlesztési miniszter éves meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Navracsics Tibor elmondta azt is, Magyarország a harmadik helyen áll a tagállamok között a teljes felhasználásban. Ma elkezdődött 54 darab egyenként 600 utas szállítására képes modern, alacsonypadlós HÉV szerelvény beszerzése, jelentette a MÁV csoport hivatalos Facebook oldalán Hegyi Zsolt. A közlekedési vállalat vezérigazgatója hozzátette, az első 18 járműnek 2029 végéig kell megérkeznie. A kormány újabb 6 milliárd 200 millió forintot emelt le Budapest számlájáról este, közölte a főpolgármester a Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt írta, ez nem az utolsó csepp a pohárban, hanem már a halálos döfés, felidézte, hogy eddig 46 milliárdot vontak el Budapesttől. Tegnap megnyílt a Tudomány Expo kiállítás, amely 3 napon át várja az érdeklődőket a Millenárison. Az innovációért felelős helyettes államtitkár az M1-en ennek kapcsán azt mondta, aki a technológiában fölényre tesz szert, az gazdaságilag, katonailag és társadalmilag is előnyre tesz szert. Ezért alapvető feladat, hogy a magyar tudomány, technológiát és innovációt a legjobbak közé emeljük a világban, tette hozzá Bódis László. Előrehozott parlamenti választások kezdődtek Hollandiában, miután június elején felbomlott a kevesebb mint egy éven át kormányzó négypárti kormánykoalíció. Az alig 2 évvel a legutóbbi parlamenti választások után tartott választásokon 27 párt 1116 jelöltje verseng a 150 helyért a parlament alsóházában. A legtöbb mandátumot megszerző párt kapja meg az esélyt a kormány megalakítására. Grúziában betiltaná a három legnagyobb ellenzéki pártot a kormánypárt. Az alkotmánybírósághoz benyújtott keresetük azon bizottság következtetésein fog alapulni, amelynek feladata főként a szakaszvili korszakban 2003 és 12 között elkövetett bűncselekmények kivizsgálása volt. Végül az időjárásról. Holnap a nap első felében közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, később északnyugat felől csökken a felhőzet, elszórtan előfordulhat eső, zápor, a szelet sokfelé kísérik majd erős lökések. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 5 és 10 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a mai alkalommal dr. Bartók Béla történésszel megvizsgáljuk, mi a zendülés, lázadás, szabadságharc, háború szavak közötti különbség, és beszélgetünk a forradalom szó jelentéséről, eredetéről is. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban az 1956-os forradalmi szabadságharc 65. évfordulóján. Ünnepi adásra érkezett most a stúdiónkba. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Nyelvművelő műsor révén ilyen szemmel fogjuk nézni most ezt az ünnepet, ezt az emléknapot. Induljunk a fogalommagyarázatokkal. Ne csapjunk rögtön a lovak közé a forradalom szóval, mert hozott nekünk más szavakat is. Melyek ezek?
Igen, elég sok zavar volt valóban ezzel a kifejezéssel kapcsolatban az elmúlt 65 évben, de legalább 60 éven keresztül. Talán már annyi sem, mert 1990-től azért van egy hivatalos elnevezés az eseményeknek, de valóban zavaros volt a megítélés az eseményeknek, mindenkinek másfajta képe volt az 1956-os forradalomról. Az a véleményem, hogy ahhoz, hogy megértsük egymást és eszmét tudjunk cserélni egy-egy történelmi eseményről, akkor a fogalmakkal tisztában kell lenni, és ugyanazokat a fogalmakat használjuk, vagy idegen szavakat használjuk, akkor az mindenfélnek ugyanazt kell, hogy jelentse. Tehát, hogyha forradalomról beszélünk, egy vitában, vagy bármilyen más előadáson, akkor jó, hogyha a hallgatók vagy a partnerek is tudják, hogy mire gondolunk, és ugyanazt az eseményt takarják ezek a szavak. Ezeknek a politikai megmozdulásoknak különböző fokozata van, és a magyar nyelvben olyan mértékben, hogy milyen hosszú ideig tartanak ezek a megmozdulások, tömeges megmozdulások, mennyire erőszakosak, mennyien vesznek benne részt, különböző fokozatai vannak ezeknek a úgymond utcai vagy nyilvános felvonulásoknak vagy eseményeknek.
Milyen szavak vonatkoznak
erre? Talán a zavargásokat szoktuk elsősorban használni, amely teljesen spontán, szervezetlen módon törnek ki, ösztönösen, viszonylag rövid ideig tartanak, és az erőszak is eléggé korlátozott, van benne rombolás, gyújtogatás, néhány napig tarthat ez az esemény. Egy zendülés az már talán kiterjedtebb, lehet, hogy több városra is kiterjed. Zavargás legfeljebb egy-egy városra jellemző. Észak-Amerikában voltak az afroamerikai polgárjogi küzdelme idején ilyen összetűzések 1950-es, 60-as években. A zendülés már talán több városra terjed ki, ugyanúgy utcai erőszakkal párosulhat. A következő már a lázadás, ami már fegyveres, kimondottan valamennyire szervezett akciót is jelenthet. Nem biztos, hogy átfogóan szervezett, tehát egész országra kiterjedően, de egy településen vagy egy kisebb területen valami szervezés vagy tervezés van mögötte. Ehhez szokták még kapcsolni az államcsínyeket, meg a puccsokat, amelyek inkább katonai akciók, tehát általában a fegyveres testületek hajtanak végre államcsínt, katonai alakulatok, vagy ilyen belbiztonsági alakulatok. Annyi a különbség, hogy az államcsíny az egy francia eredetű szó, coup d'état-nak hívják franciául, a pucs az meg inkább németes, de ugyanazt takarja, és nem a civil lakosság vesz benne részt, hanem egyszer mondom, inkább egyenruhások. A felkelés, ez az, ami már esetleg az 1956-os eseményeket is vitatárgyává teheti, az már egészen más, mint a forradalom. Ha a forradalom is kitérünk most már ezek után, akkor a legkiterjedtebb, legszéleskörűbb ilyen tömeges, erőszakos eseménynek nevezünk, akkor azt lehet mondani, hogy ehhez képest a felkelés szintén nagyobb tömegeket érint, sokkal többen vesznek benne részt, nagyobb területen, esetleg országos kiterjedésű is lehet, de nem annyira totális, nem mindenre kiterjedő változásokat akar, mint a forradalom. A forradalomnak, hogyha ezt tartjuk itt a kollektív erőszak legtotálisabb formájának, akkor azt mondhatjuk, hogy ez tényleg gyökeres változásokat akar elérni a gazdasági, társadalmi, politikai, kulturális téren. Tehát tényleg egy nagyszabású, mindent felforgató vagy átforgató megmozdulásról van szó.
Hogyha itt a magyar történelmet nézzük, akkor tudunk egy-egy példát hozni ezekre a szavakra?
Igen. Habsburg ellenes megmozdulásaink, ha úgy tetszik, és csak a kora újkorra beszélünk, akkor ugye vannak felkeléseink, és akkor nem beszéltünk a szabadságharcról, ugye, ami 1956 kapcsán szintén aktuális kifejezés. Érdekes, hogy ugye akkor 1500-1600-as években egészen Rákóczig bezárólag utólag kezdték használni a szabadságharc kifejezést. Például az erdélyi fejedelmeknek a Habsburg ellenes küzdelmeit, mondjuk Bocska Istvánnak, hogy ezt a legendás Hajdú felkelését, már utóbbi évtizedekben megkérdőjelezték, nem igazán szabadságharcnak, inkább felkelésnek tartják, mert egy viszonylag elszigetelt és hatásában vagy céljaiban is egy korlátozott fegyveres megmozdulás volt. De valóban, és 1848-49 az, ami nevében is párhuzamba állítható 1956-tal, hiszen a történelemtudományban, meg a nemzeti ünnepek sorában is azt mondjuk, hogy március 15-e is a forradalom és a szabadságharc ünnepe, és október 23 is forradalom és szabadságharc ünnepe. Ez sem két ugye azonos fogalom. A forradalom az inkább belső, belpolitikai változás. Szabadságharcot pedig akkor szoktunk emlegetni, amikor a forradalmárok kénytelenek külső támadással szemben megvédeni a kiharcolt eredményeket. Ugye, amikor megindul a horvát támadás Jelasics vezetésével 1848-ban, utána Windisgrécz meg Hajnó vezetésével, az már a szabadságharc eseményei. Nem zárul le a forradalom, csak a forradalom mellett még szabadságharcot is kell vívni. Ugye így van 56-ban is, ugye 23-án hatalmas tömegtüntetések vannak, addig, amíg a szovjet csapatok be nem avatkoznak, és a tankok meg nem jelennek Budapest utcán vagy a vidéki városokban, addig gyakorlatilag ez egy ilyen teljesen belső ügy. Amikor beavatkoznak a szovjet csapatok, akkor onnantól kezdve ez már szabadságharc. És még van egy utolsó fogalom, a polgárháború. Az meg szintén a forradalmak hatására szokott kialakulni, hogy amikor szintén belső konfliktus, amikor egy ország különböző politikai erői fegyveres harcot vívnak egymással. Tehát ha így nézzük, 1848-49-ben igazából nem volt polgárháború, tehát minimális volt azoknak a magyaroknak a száma, akik az osztrák oldalon harcoltak. Viszont 56-ban sokkal súlyosabb a helyzet. Ugye tudunk az ávósokról, meg katonatisztekről, rendőrtisztekről, akik végig a szovjet csapatok oldalán álltak. Tehát gyakorlatilag 1956-ban akkor volt forradalom is, volt polgárháborús helyzet is, meg volt még szabadságharc is ugye a szovjet intervencióval szemben.
Hogyha ma megkérdeznénk az utca emberét, tudnának-e különbséget tenni ezek között a szavak között, vagy mennyire van zavar az emberek fejében? Mit gondol erről?
Szerintem elég nagy zavar van. Nem tudom, hogy 60 vagy 70 fölöttinek kell lenni ahhoz, hogy az ellenforradalom szó még eszébe jusson sokaknak. Mondjuk a forradalom kifejezést tiltották, meg megszólták legalább 35 éven keresztül, 1956 után, nem vették jó néven semmilyen szinten, és biztos, hogy valamiféle figyelmeztetést vont ez maga után, akár iskolában, akár munkahelyen. Az ellenforradalom volt ugye erre az eseményre a kötelező elnevezés a párt részéről, vagy a párt parancsára. Most meg lehet, hogy az idősebb emberekbe talán sokabban még beleívódott ez a hamis kifejezés az elmúlt 65 évben akkor. Tudják már, meg talán látják is, hogy belátták az elmúlt 30 évben, hogy ez tényleg forradalom volt, viszont nyelvbotlásként vagy más esetben még elhangzik egyszer-egyszer az ellenforradalom elnevezés. Az meg másik kérdés, hogy a politikai közbeszéd, vagy a parlamentben is egyszer-egyszer használja valaki az ellenforradalom elnevezést, az meg napokig tartó vitát szokott okozni általában.
Mit jelent pontosan, mi a különbség a forradalom szó és az ellenforradalom szó között?
Ez is egy jó kérdés, ez amióta van forradalom, azóta van ellenforradalom is, és Hát nem is tudom, talán a klasszikus esetre a nagy francia forradalommal kellene kezdeni, ugye, amely 1789-től nagyon radikális intézkedéseket vezet be, és nagyon sok vesztese volt ennek a forradalomnak, főleg a vagyonosabb rétegek körében, a főnemesek egy része, a főpapok, papság és a papság nagy része is hátrányos helyzetbe került, és elutasították a forradalomnak a drasztikus, brutális, nagyon radikális intézkedéseit, rendeleteit, főleg a vagyonuk elkobzását, és ebből következők ők szembeszálltak ezekkel az intézkedésekkel, és ők lettek az ellenforradalmárok. Tehát akik elutasítják ezeket a nagyon erőszakos, gyors változásokat, és ezt hangoztatják is, vagy esetleg még fegyvert is fognak ennek érdekében, azok ellenforradalmárok. Van, aki elvi ellenforradalmár, vagy én eszmei ellenforradalmár, van, aki meg képes ezért a vérét is, az életét is feláldozni, hogy megvédje a régi rendszert, a régi életformát, a régi értékeket. 1848-49 után van ellenforradalom. Tehát amit az osztrákok bevezetnek, ugye a hajnal bosszúja után, 1849-től mondjuk 61-ig biztos, 60-ig biztos ellenforradalmi rendszer van. Aztán ugye a Horthy rendszert is hívják ennek. 1918-ban forradalom van, 19-ben diktatúra, de utána ugye elkezdődik a visszarendeződés, vagy legalábbis ugye a visszaállítása a jogfolytonosságnak, és ugye ellenforradalomnak nevezik ezt. Ők maguk is, a rendszernek a vezető is, akár Bethlen István, akár Teleki Pál is használták a saját politikai rendszerük az ellenforradalom elnevezést. Ez nem volt akkor pejoratív, meg nem volt szégyenivaló számukra. Ez egy másik kérdés, hogy lett ebből 56 után ellenforradalom. Ez már teljesen hamis elnevezés, ugyanis, mert később ugye a Magyar Szocialista Munkáspárt, Kádár kormány 45-től 56-ig terjedő időszakot minden negatívumával együtt, ugye a sztálinizmussal, meg a diktatúrával, a terror együtt forradalomnak minősíti. Ezzel teljesen lejártják ezt a kifejezést. A forradalomban nem jár együtt ez a totális diktatúra, amit ugye ők egy kalap alá vettek. És mivel 56-ban ugye ezt utasítják el a munkások, diákok, a forradalmárok, ezért úgy állították be, hogy aki szembeszáll az előző évtizedeknek a mindenfajta változásával, és a kommunista pártnak az egyeduralmával is, az csak ellenforradalmár lehet. Tehát a marxisták nagyon leszűkítették a forradalom kifejezést, kisajátították, ellopták, meghamisították, és hazudtak az egész eseményt, illetően évtizedeken keresztül. Sokkal inkább a Kádár rendszer volt ellenforradalom, ahogy már kifejtettem itt a rádióban is néhányszor, hogy pont az volt az ellenforradalom, amit ugye a Kádár rendszer csinált 56-tól, mondjuk 62-ig. Ugye amikor még az emlékét is ki akarták törölni ennek a néhány hétnek az embereknek az emlékezetéből. Ugye megbélyegezték a résztvevőket, elítélték őket, kivégezték százszámra őket, börtönbüntetést kaptak. Ez ugyanolyan megtollás volt, mint a Bach rendszer 1849 után. Tehát a Kádár rendszer első évei ellenforradalmi jelleget mutatnak, hogyha úgy tekintjük.
Kedves hallgatóink, folytatjuk ünnepi adásunkat dr. Bartók Béla történésszel, akivel az 1956-os forradalom és szabadságharchoz kapcsolódó szavakat járjuk körbe.
Eszembe jutott még egy szó, hogyha említette, hogy markáns különbségek vannak ezek között a szavak között, hogy zendülés, zavargás, polgárháború, forradalom. Mi a helyzet a háborúval?
Igen.
Hiszen sok ember, ha bármilyen harcról hall, akkor azt mondja, az háború.
Igen, sőt, hogy még jobban kicsit összezavarjam a hallgatókat, még van egy olyan elmélet is, hogy 1956-ban háborús viszonyok is voltak, hiszen a szovjet hadsereg a magyar hadsereg egy részével vívott harcot. Tehát két szocialista ország, két kommunista ország hadüzenet nélküli háborút vív, tudunk róla, ugye, hogy hasonló nehéz fegyverekkel, tankokkal lövik egymást a forradalmároknak a katonái, meg a szovjet csapatoknak az alakulatai. De ez talán túlzás, mert ugye a háborúnak nemzetközi jog szempontjából sokkal szigorúbb a megítélése, vagy pontosabbak a jellemzői. Inkább a forradalom, vagy a felkelés az, ami szerintem mind a mai napig legjobban jellemzi az 56-os eseményeket. Van olyan külföldi tanulmány, ahol csak felkelésként Aufstand, vagy ugye Uprisingnak nevezik, ugye németül, meg angolul ezeket az eseményeket, nálunk ugye Revolution, vagyis forradalom is. Ebben van nagy adag büszkeség is, azt hiszem.
És hogyha már az idegen szavaknál járunk, akkor egy kicsit nyelvészkedjünk, hiszen nyelvművelő műsorban beszélgetünk. Szorítkozunk most a forradalom szóra. Milyen eredete van, mit tudunk róla?
Nyelvújítás korabeli kifejezés. Azt mondják a kutatók, hogy valószínűleg Kazinczy Ferencnek a nevéhez származik, és hogyha tényleg belemegyünk nyelvtanilag a szónak a szerkezetébe, akkor azt lehet mondani, hogy a for igéből keletkezik a dalom névszóképzővel, mint a fájdalom, vagy a birodalom esetleg, de ugye ennek a dalomnak van egy delem párja is. Ez a képző használat, ez kimond 1810-es, 20-as évekre volt elsősorban jellemző. Tehát a szótő a for, illetve a forrong, mint például a víz, és ugye ebből keletkezik a nagyon hasonló forrongás szavunk is. Egyébként maga forradalom szóból is további szavakat tudunk képezni, forradalmi, forradalmár, forradalmasít, ezek a származék szavai, de nekem az a gyanúm, hogy Berzsenyi Dánielnek a Magyarokhoz című második ódája nagyon fontos ebben a tekintetben, hiszen úgy kezdődik, hogy forr a világ, bús tengere, ó magyar. Nagyon jó kapcsolatban volt Kazincivel. Ez a világnak a forrása az 1810-es évek, a francia forradalom, pontosabban napóleoni háborúknak az időszakára utal. Ugye amikor Európa szerte a francia megszállás ellen is, akár Itáliában, Spanyolországban is, vagy német fejedelemségben is fegyveres felkelések robbantak ki elsősorban. Nem tudom megállni, hogy a Bush jelzőre se térjek ki, ugye ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy a reformkorban, a nyelvújítás korában, mint a himnuszban is, a Kölcsey Ferencnél a Nyögte Mátyás Bush hadát Bécsnek büszke várva, vagy Adinál is a Bush jelzőnek egészen más értelme volt, mint most. Tehát nem a szomorú, nyomott vagy szenvedő értelemben, hanem a dühös, haragos értelemben használták. Tehát a forra világ bús tengere, ó magyar, azt jelentette Berzsenyi, forra világ dühös, haragos tengere. Tehát tényleg, minthogy valami természeti katasztrófa lenne, ilyen kozmikussá nagyítja Berzsenyi ezt az egész eseményt, és biztos vagyok benne, hogy ez hatott Kazincére, amikor kitalálta ezt a kifejezést. Ami egyébként a latin revolúciónak a szó szerinti fordítása.
Igen, pontosan erre szerettem volna még kitérni, hogy beszéljünk erről a latin jelentésről is.
Igen, Kazinczy biztos bajba volt, mert maga a revolúció az visszafordítást, visszaforgatást jelent, és így ez így nem tűnt számára érdekesnek, vagy nem tűnt elég kifejezőnek, de nem adta vissza ennek a politikai mozgalomnak ezt a átfogó, erőszakos jellegét. Talán a forró vízhez, vagy a forró olajhoz társíthatta ezt az elnevezést. Mindenesetre a revolúció, tehát ez egy latin kifejezés, az, hogy visszafordulás, az nagyon érdekes logikai játékot enged meg nekünk. Hát latinul a revolvere, revolutum, ez visszafordít, visszagördít igéből, vagy a revolver, a forgópisztolynak az elnevezése, és ugye erre a szótőre megy vissza. Politikai értelemben tehát ugye ezt a mozgalmat, a forradalmat értjük, csillagászat értelemben viszont keringés. Keringés, mégpedig ugye azt szoktuk mondani, hogy a föld mozgása a nap körül. Ugye, úgy mondjuk, hogy a föld kering a nap körül, viszont forog a saját tengere körül, a forgás, mint a rotáció latinul. ha úgy tetszik, tehát a Föld pályáját jelölték a csillagászok revolúció elnevezéssel, és egyébként Kopernikusztól származik az elnevezés, 1543-ban De Revolutionibus Orbium Coelestium című műve volt az, ami ezt a szót, ezt a kifejezést felelevenítette, és 1688-ban Angliában adtak ennek politikai társadalmi jelentést. Ezt a Németországban használt latin, vagy német birodalomban használt latin kifejezést aztán átveszik Angliába, és innentől kezdve alkalmazzák politikai társadalmi eseményekre. Az úgynevezett dicsőséges forradalomban. És itt van benne logikai érdekesség, hogy az angolok számára ők politikailag is visszafordulásra gondoltak. Az angol ugye forradalmi 1640-ben kezdődik, vagy bárminek is nevezik az angolok, tulajdonképpen azt jelentette, hogy az angol társadalom visszatér, visszafordul az ősi alkotmányához. És úgy gondolták, hogy a néptől elfordul az állam, meg az államszervezet, zsarnoksággá válik, és 1956-ra is gondoltunk, és vissza kell fordítani az államszervezetet, az államot a társadalom szolgálatához. Tehát, hogyha logikailag is értelmezzük, akkor tulajdonképpen ez az értelme, akár az angol abszolutizmusról van szó, akár a szovjet sztálinizmusról van szó, tehát a társadalom megpróbálja erőszakkal visszafordítani, vagy visszaállítani a politikai rendszert a saját érdekeinek a szolgálatába.
Ha már említettem az adásban az utcaembere kifejezést, biztos vagyok benne, hogy ha a forradalom és szabadságharc szót valaki meghallja, akkor vagy 1956-ra gondol, vagy 1848-49-re, de legtöbben 56-ra. Milyen szavak váltak szimbólummá? Milyen szavak bírnak szimbolikus jelentése? Hiszen, ha beszélünk erről, hogy 1956, kimondom ezt a szót, és ez is már egy szimbólum. De vannak még ilyen szavak, én azt gondolom.
Tucatnyi ilyen kifejezés van, de maga az, hogy 56, 56-os, szerintem már ez is egy fogalom. Ugye 1956 nem csak számjegy, hanem 56, amikor ezt mondjuk, akkor nem 1556-ra gondolunk, nem 1756-ra gondolunk, hanem kimondottan erre a 20. századi eseményre. Ugye ebbe benne van ez a néhány hét, néhány lázas, meg reményteli időszak a csalódásával együtt, meg a veszteségével együtt, és ugye ebből képezik aztán az 56-os szavunkat szintén képzővel, ami azokra a személyekre vonatkozik, akik részt vettek a forradalomban. Tehát érdekes módon ugye a forradalomnak a leverőire, vagy a Kádár rendszernek a kiszolgáira nem alkalmazzák ezt a kifejezést. 56-os az, aki részt vesz a forradalomban, ugye vagy a fegyveres harcokban, vagy a politikai küzdelmekben, akár Budapesten, akár vidéken. Tehát tulajdonképpen a számjegy válik fogalommá, mint az a mondás is, hogy nem engedünk a 48-ból.
Igen.
Tehát a 48 is ugye szintén egy érdekes nyelvi kifejezés, még gazdagabb a tartalma. Ez meg 1848, azon belül nem is március 15-ét, hanem az áprilisi törvényeket jelentette. Ugye ez volt az első ilyen jól körülhatárolható alkotmánya a magyar nemzetnek. És ugye amikor ezt hangoztatták 1850-es, 60-as években a kiegyezésig a magyar politikusok, akkor azt jelentett, hogy ragaszkodunk az 1848-ban kiharcolt, elért engedményekhez, reformokhoz, és nem fogunk kevesebbet követelni, és nem érjük be kevesebbel. Egyébként valamennyi visszalépés történt a kiegyezésben 48-hoz képest. 56, azt, hogy nem megedünk 56-ból, ezt nem szoktuk használni.
Igen. Hogyha igen, visszatérünk az október 23-ához, ez az ünnepünk, az milyen szavak jutnak még eszébe, amelyekről akkor esetleg egy következő adásban is beszélhetnénk. Ilyenekre gondolok, mint akár a Korvinköz, vagy például az ávós kifejezés is, amit már említett az adásban többször is.
Igen, vannak betűszók, ugye MEFESZ, az ÁVÓ, vagy az AVH, vagy a DISZ. Tehát ugye ezek különböző politikai szervezeteket, testületeket jelölnek, meg vannak orosz eredetű jövevényszavaink. Nagyon érdekes az is, hogy régi értelmező kézi szótárban még ezek benne vannak, meg helyesírási szótárban. Ha veszünk el 1980-as évekből nem tudom hányadi kiadását a magyar helyesírási szabályzatnak, megdöbbenünk, hogy van még benne munkaverseny, meg szocialista brigád és hasonló olyan szavak, amelyek már teljesen kimentek a divatból. Ha néznénk egy még korábbit, 1950-es évekből, akkor meg kimondottan orosz eredetű jövevény szavakkal találkoznánk, mint a kulák vagy a kolhoz. De most nem akarok ebbe nagyon belemenni, talán máskor kell ezt részletesebben kifejteni, de ezek a szavak akkor, meg azt a hanovista, éveken keresztül forgalomban voltak, és előbb-utóbb mindenkinek meg kellett ezeket ismerni, el kellett fogadni, de akár az elvtárs kifejezést is, amely ugye egy magyar összetett szó, de ez is évtizedeken keresztül még használatban volt a közéletben.
Köszönöm szépen a gondolatait, és hogy méltó módon megemlékezhettünk az október 23-ai ünnepen. Egy hét múlva várom vissza ugyanebben az időben, ugyanebben az adásban, és folytatjuk ezekkel a gondolatokkal, amikben már egy kicsit így bele is kezdtünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban dr. Bartók Béla történészt hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! A középkori liturgia három misével ünnepelte keresztelő Szent János születésének ünnepét, hasonlóan a karácsony liturgiájához. De az ünnep dátumának kiválasztásával is hozzákapcsolták Jézus születéséhez. Június 24-e éppen fél évvel előzi meg a karácsonyt. Hiszen Szent Lukács evangélista adja hírül, hogy Erzsébet már 6 hónapja volt várandós, amikor Mária megfogant. Az első misét, a vigília misét június 23-án mondták, a másodikat 24-én hajnalban. Ezt az esztergomi graduale így jelöli, in prima missa. Végül napközben celebrálták a főmisét, in die sancto. A mai adásban e misének tételeit fogom bemutatni a Graduales Trigoniensisből, az esztergomi graduáléból. A magyar fordításokat pedig a gödöllői premontrei apátságban énekelt miseformából hallhatják, ahogyan azt június 24-én a reggeli misén énekeljük. A szertartásra érkező hívek belépéskor kapnak egy 4 oldalas leporellót, ami a mise énekeket tartalmazza. Ezzel tudják követni a Szent Mise menetét, és bekapcsolódhatnak az éneklésbe. Az introitus antifónája Izaiás, Ézsaiás könyve 49. részének 1.-2. verséből áll. Verzusai a 92/91. Zsoltár 1.-2. verse. Latinul így hangzik. De ventre matris mei, vocavit me Dominus nomine meu, et posuitos meum ut gaudium acutum. Sub tegumento manus suae protexit me, posuit me, quasi sagitta me electa. bonum est confiteri Domino, et psallere nomini tuo altissimi. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deventre matris mei vocavit me Dominus nomine meu, et posuitos meum ut gaudium acutum. Sub tegumento manus suae protexit me, posuit me, quasi sagitta me lectam. A magyar változat. Anyám méhétől fogva, neveben hívott az Úr, s olyanná tette ajkam, mint éles kardot. Kezének árnyékában elrejtette engem, s választott nyílnak ütett meg engem. Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket mondani a te nevednek, ó fölséges. Hirdetni irgalmasságodat reggel, és hűségedet éjszaka. Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Anyám méhétől fogva, nevemen hívott az Úr, s olyanná tette ajkam, mint éles kardot. Kezének árnyékában elrejtett engem, s választott nyílnak, ütett meg engem. Jeremiás próféta könyvének első részéből az első és a kilencedik verset szólaltatja meg a graduále. Prius quam te formarem in utero novita, et ante quam exires de ventre sanctificavit Dominus manum suam et te digitos me. Eddig szít mi Magyarul egyszerű dallamon.
Mielőtt formáltalak téged, anyád méhében, már ismertelek téged. Mielőtt formáltalak téged, anyád méhében, már ismertelek téged. S mielőtt kijöttél onnan, megszenteltelek téged, már ismertelek téged. Kinyújtotta kezét az Úr, és illette számat, és mondánékem, már ismertelek téged. Mielőtt formáltalak téged, anyád méhében, már ismertelek téged.
Az Alleluja evangéliumi verset kapott. A Graduales Trigoniense, Máté evangéliuma 11. részének 11. versét idézi, amelyben Jézus mondja, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál.
Alleluja, alleluja,
magyar változatban a hajnali mise Allelujájának első verzusával egyezően Szent Lukács könyvének első részéből a 76. verset halljuk.
Alleluja, alleluja, a magasságbelinek prófétája leszel, mert az Úr orcája előtt még elkészíteni az ő utait. Halleluja!
Gödöllői apátságban ehhez az Alleluiához szekvenciát is kapcsolunk, ami szépen bontja ki, amit keresztelő Szent Jánosról vallunk.
A Szent Keresztelő Krisztus hírnöke, ünnepeit ünnepelve, életünk előtt kövessük, hogy vezesse követőit az életbe, mit hirdetett. Te vagy minden emberek közt legszentebb, barátja Úr Krisztusnak, Kérünk, segíts, hogy részesedjünk az örömben. Kit az angyal megjelenvén megígért, most te hozzád járulunk, ünnepelünk és megüljük születésedet. Ez ünnep által az égi örömet, hogy elérhessük, Isten szentjei, hol örök vígságban együtt örülnek. Te vagy, ki híveknek fölkészített szívét, nehogy ő bennük tévegést vagy homályt találjon az Isten. Te vagy, kit kérlelünk, föloldani vétkünk, segíts törleni, mit sok gonoszt tettünk, állandó imáddal. Hogy Isten saját népére megengesztelődve tekintsen, hogy méltóztasson ő bennük lakozni örökre. S köntösét báránynak kire te mondottad, világnak bűneit ez lesz ki elveszi, öltöztesse reánk, hogy méltók lehessünk angyalok társaként, az ékes kapunát követni a bárányt. Krisztus barátja, Szent János.
Az offertórium újra a 92/91. Zsoltárt idézi. 12. verse így hangzik. Az igaz, mint a pálmafa virágzik, nagyra nő, mint a Libanon cédrusa.
Justus, út pálma, Sicut cedrus quae in Libano est multiplica
felajánlási ének más nézőpontból, mint a szekvencia, de hasonlóan összefoglalja keresztelő Szent János jelentőségét, tetteit, könyörgésünket. Az Éneklő Egyház énekeskönyv 219. száma alatt találjuk.
Énekünk áldva zeng neked, Szent János hű dicséreted. Rólad az Úrtól mondatot, nála nagyobb nem támadott. Te még világra sem jövél, és már Krisztusnak örventél. Kiről későbben hangozott pusztán kiáltó szózatod. Keresztelvén Jordán vízét, te egykor arra öntözéd. Kiáltal újra születik, mint ki megkeresztelkedik. Te prófétánál több valál, mert arra újjal mutatál, ki e világnak bűneit, elvevi áld és üdvözít.
rólad legszebb dicséretet, az Istennek báránya tett. S verünk is jót tett általad, hogy nékünk pártfogóul ad. Szent születésed ünnepe, és nagy szentséged érdeme, nyerjen nekünk kegyelmeket, hogy hűn kövessünk tégedet.
A kommunió antifona szövege újra Szent Lukács evangéliumát idézi, az első rész 76. versét, a keresztelő édesapjának, Zakariásnak tanúságtételét.
Tupuer profétaltissimi vocaberis praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius.
A magyar változatban, a verzusokban végigénekeljük Zakariás hálaénekét.
Te gyermek, a magasságbeli profétája leszel, az Úr orcája előtt még elkészíteni az ő útját. Áldott az Úr Izraelnek Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét, és fölemelte nekünk az üdvösség erejét, Dávidnak az ő szolgájának házában, hogy megszabadulván az ellenség kezéből, félelem nélkül szolgáljunk néki, szentségben és igazságban az ő színe előtt, életünknek minden napján. És te gyermek a magasságbelinek profétája leszel, mert az Úr orcája előtt még elkészíteni az ő utait. Hogy az üdvösség ismeretét megadjad az ő népének, bűneiknek bocsánatára. A mi Istenünk irgalmának mélységei által, mivel meglátogatott minket a magasságból támadó, hogy megvilágosítsa azokat, kik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és lépteinket a békességnek útjára igazítsa. Te gyermek, a magasságbeli profétája leszel, az Úr orcája előtt még elkészíteni az ő útját.
A záróének egy utolsó elmélkedés keresztelő Szent János születésének ünnepén. Ezzel búcsúzom, Isten áldja önöket.
Szent seregeknek, Ura és Istene, ad híveidnek életnek kútfője, hogy miként János téged szerethessünk, s véled lehessünk. Ő volt az első követe Istennek, és világító fényt adó szövétnek, útat készített eljövetelednek, örök életnek. Szent Jánosnak van ma az ünnepnapja, mind a Szent Egyház nagy örömmel tartja. Szent neved érte vigadozva áldja, s felmagasztalja. Szent János mártír még ifjú korában, ő e virágból kiment a pusztába. Szíve erős volt teremtő urában, Krisztus Jézusban. Példája volt ő a szép erényeknek, szent fegyelemnek, jó cselekedetnek, fény lett az élte tüzével Istennek, a Szent Léleknek.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.